Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai témánk tehát a Róma 8.16, ami azt mondja, hogy ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És korábban már többször, több szempontból beszéltünk az üdvbizonyosságról, és az egyik megközelítésben hosszan boncolgattuk az újjászület és a tanítványság közötti különbséget, ugyanis úgy tűnik, hogy sokszor a tanítványság bele tud keveredni az újjászületésbe, és akkor valahogy így úgy amúgy nagyon könnyen cselekedetek társulnak az újjászületéshez a legjobb akaratunk ellenére. De valahogy, ha szétbontjuk a kettőt, bár összetartozik természetesen, de mégiscsak egy pár ilyen különbséget, ha így gyorsan említek, akkor látjátok, hogy amíg az újjászületés az a megigazulásról szól, addig a tanítványság már a megszentelődésről. Az egyik kegyelemből történik, a másikban ott vannak a cselekedetek. Az egyik hitáltal történik kizárólag, és nem cselekedetekből. A másikban megjelenik a hűséges kitartás, mikor Jézus azt mondja, hogy aki engem követni akar, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem, különben nem méltó. Ez egy tanítványsági ige, ez nem egy újjászületési ige. Az egyik ingyenes, a másikra azt mondja Jézus, hogy számoljátok fel a költséget, mert nagyon költséges. Az egyik Krisztus szeretete értem, a másikban megjelenik az én szeretetem Krisztus felé. Természetesen abban is ott van Krisztus szeretete érte, mert ha nem az az alapja, akkor nagyon problémásá válik a tanítványság. Az egyik Krisztus elköteleződése irántam, maga a megváltás, hogy ő mit tett le és mit adott oda, a másik az én elköteleződésem Krisztus felé. Az egyik Krisztus keresztje értem, a másik pont ő mondja, hogy a fegyed föl a keresztedet, én értem. Tehát ez két különböző dolog. Az egyik örök élet, a másik örök jutalmak kérdése. Az egyik a nem hívő válasza, a másik a hívő válasza. Az egyik azonnali, a másik egész életre szóló progresszív dolog. Az egyik újjászületés, a másik folyamatos növekedés. Vannak olyan helyek, ahol az újjászületést egész életre tartónak tartják. Hát azok rendesen összekapcsolják a megszentelődést a megigazulással, de akkor nagyon nehéz elválasztani, hogy nem cselekedetből, hanem hitből történik az újjászületés. Az egyik mindenkinek szól, a másikban viszont a kizárólagosságot követel magának a megváltó. És ilyen hasonló különbségeket lehet a kettő között találni. És aztán egy alkalommal részletesen beszéltünk arról, és ezt most csak érinteni szeretném, hogy annak a teológiának, hogy hangsúlyozzuk, hogy kegyelemből, hitáltal és nem cselekedetekből, és ez ingyenes, és ez nem tőlünk van, nem lesz-e hamis üdvbizonyossága az eredménye. És hogy nem lesz az, hogy ez tulajdonképpen ilyen egyszerű, mert ő mindent megtett, és én iget mondok, és akkor megvan. És sokszor lehet olyan tanítást hallani, hogy nem, ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, hanem nagyon bonyolult. És azt gondolom, hogy ez az egész kérdéskör a hívőnek az állapotát, az üdvbizonyosságát fogja érinteni, az, hogy mennyire őszintén biztos abban, hogy Isten elfogadta, és neki örök élete van, és mennyire ez az alapja, és ezen az alapon képes növekedni, ekkor lesznek ugyanis csak helyesek a tanítványságban a motívumai. És igazán a különböző teológiai rendszerekben azt látjuk, hogy különbözőképpen valahogy a cselekedetek rá tudnak épülni a hívő üdvbizonyosságára. Ugye a katolicizmusban a hit plusz cselekedetek automatikusan megjelennek, és hát csak ahogy a tradicionális tapasztalatban látjuk a gyónás, a bűnvallás, elmenni, megbánni, jó ember akarok lenni, ez a folyamat, hát ez egy ilyen egész életre szóló kör, saját családomnál is látta. De a protestáns megközelítés sem menti meg feltétlenül az egyszeri hívőt, mert ahogy megjelenik ez a kiválasztottság kérdése, amiben Isten ad hitet, és ő regenerál, és mindent őt tesz, mielőtt egyáltalán hisz valaki benne, tehát minden rajta áll, ugye az Isten adta hit garantálja a mély megtérést és bűnbánatot, és utána megváltott élet, tehát bizonyítják a jó cselekedetek, tehát bizonyítékokká válnak, és aki kitart, az bizonyította, hogy ő valóban megtért valamikor. Tehát igen, azt mondja, igen, örök biztonságban vagy, ha valóban megtértél. De valóban megtértél-e, és ez a kérdés ott fog lebegni az illetőnek a halálos ágyán is, hogy tényleg megtértem? A cselekedeteim elég jók voltak ahhoz, bebizonyították ezt. És a másik oldala a protestantizmusnak pedig, igen, hitre jutottál, megtértél, de hogyha nem tartasz ki mindvégig a hitben, akkor ezt elvesztheted. És akkor van még az uralom teológia, teológiája, ami azt állítja, hogy ha nem fogadod el Krisztust Úrnak az újjászületéskor, és nem rendelsz mindent alá, akkor igazán az bizonyított, hogy tulajdonképpen nem tértél meg. Most nagyon leegyszerűsítem ezeket, tehát ezek nagy komplex teológiai rendszerek. És én igazán ebben szemben azt mondom, hogy ahogy ezt már fogalmaztuk, hogy az üdvbizonyosság csak egy lábú lehet. Tehát, hogyha több lábra helyezi a hívő az üdvbizonyosságát, akkor abba bejönnek azok a pontok, mikor valakit nagyon helyesen fogalmazta, hogy úgy érzem. De hát te ezt érzed, én azt érzem, sokat ettem, keveset ettem, ki mit érez, rosszul kell, süt a nap, esik az eső, valakinek már hideg van, valakinek meleg van, tehát az érzés az egy baromi, hogy is mondjam, szubjektív dolog, és nem csak időjárás szinten, hanem hit szinten is az, hogy én mit érzek itt belül, az szubjektív. Tehát nem tud hozzátenni, hanem inkább elvesz ebből az egész kérdésből. És nyilván az üdvbizonyossághoz tudnunk kell, hogy mi az a megváltás. Tudni kell az, hogy Isten kegyelméből, az ő munkájából vagyunk megváltva. Ő az, aki biztosította a messiást, és ő a megváltó ugye eljött, és ő volt Jeshua, ő volt a megváltó, és nem a hit az, ami megvált, ő az, aki megvált, a hit az, amivel az ő ígéreteit birtokba vehetjük, és igazán az elfordulás a bűnöktől, és magában a megtérés oldala ennek, az egy életre szól utána, amit a hívő gyakorol, de önmagában nem azért lesz valaki hívő, mert elkezd elfordulni bármilyen bűntől. Tehát gondoljatok egy nem hívőre, aki valami bűnt követel, és elfordul attól, ettől ő hívő lesz? Nem. Nem tudsz annyi bűntől elfordulni, hogy te attól hívővé váljál. Amúgy meg rengeteg bűntől elfordulhat a hívő. Tehát a hívő, az, hogy valaki hívő-e, az azon múlik, hogy hitet gyakorolt-e abban, amit Isten felajánlott neki és a rendelkezésére áll. És fontos az, hogy a hívő megtanulja és tudja, hogy min nyugszik az üdv bizonyossága. Tehát ugye a hamissá ez attól válhat, hogyha nem arra épül, amit az Isten igéje mond. Tehát az az egyetlen olyan forrás, amiben Isten kommunikálja félreérthetetlenül, hogy mi az üdvösség útja. És igazán, tehát lezárva ezt a gyors bevezetést, igazán egyetlen teológiai rendszer sem képes teljes bizonyosságot adni, ami elkezdi vizsgálni a hit minőségét, vagy a teljesítményt. Ez nem olyan hit, ez más hit. Tehát ugye, amikor elkezded a hitet felosztani, és van ennek bizonyos szempontból jogossága, mert mikor Jakab beszél a halott hitről, akkor az nyilván annak a hitnek problémája van. Ez egy külön kérdés a Jakab története. Azt gondolom, hogy olyan hívőkről beszél, akiknek a hitük nem élő, hanem értéktelen, elhalt, halott, és mi értelme van annak? Ez egy olyan zenész lenne, akinek rendelkezésére áll a világ legdrágább zongorája, de soha nem gyakorol rajta. És úgymond papírját illetve zenész, meg van hangszere, de a gyakorlatát illetve semmi nem történik. Nem tökéletes a hasonlat, de Jakab nem arról beszél, hogy a halott hit az üdvözítő hite vagy nem, hanem arról beszél, hogy ne legyél olyan hívő, akinek halott a hite, mert ennek mi értelme van? Semmi. Gyümölcstelen. No. És igazán az egylábú üdvbizonyosság az, ami egyedül stabil tud lenni. De akkor eljutottunk a Róma 8.16-hoz, amire egy kicsit beszélni szerettem volna ma, akkor miről szól ez az ige? Mert úgy tűnik, mintha ez ennek ellent mondana, mintha itt lenne két olyan dolog, ami szintén az üdvbizonyosságról szólna. És mint mondtam, a legtöbben úgy olvassák, vagy értik ezt az igét, hogy a Szentlélek a mi lelkünkkel együtt nekünk bizonyságot tesz, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. A magyar különben elég jól fordítja, és ugye azt jelenti a görög kifejezés, hogy valakivel együtt tanúskodni. És Két tanúról beszél itt az írás, a Szentlélekről és a mi lelkünkről. Ez egybeesik a klasszikus mózesi két tanú, két vagy három tanú elvével, de a nagy kérdés az, hogy kinek tanúskodnak. Tehát tanúskodik a lelkünkkel, hogy Isten fiai vagyunk, de kinek? És a szöveg összefüggés azt gondolom, hogy megint választ ad nekünk erre a kérdésre, mert a tanúság az Isten, az Atya felé szól ebben a részben. A 26-os vers is ezt erősíti meg, ami arról beszél, hogy amikor imádkozunk, akkor a Szentlélek közben jár értünk. És ezt egyértelmű, hogy kifelé jár közbe a Szentlélek értünk, az Atya felé jár közbe. Tehát Isten az Atya, akinek a lelkünk is, és a Szentlélek is tanúságot tesznek. És mikor történik ez? Akkor, amikor imádkozol, mint hívő, akkor bizonyságot tesz a te lelked is, aki felé fordul, és azt mondja, hogy Abba, Atyám, és a Szentlélek azt mondja, hogy igen, ez a te gyereked. És ez az imához kapcsolódó bizonyságtétel, így szólítjuk meg, ezért kezdi úgy a Messiás az ima tanítását, hogy mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. Egy hívőnek van joga Istent így megszólítani, hogy Atyának szólíthatja. És ezért a Szentlélek bizonyságot tesz, mikor ezt a megszólítást használod, hogy te az ő gyermeke vagy. Erről szól ez a bizonyságtétel. Atyának szólítani Istent egy módja arra, annak, hogy emlékeztessük arra, hogy a gyermekei vagyunk, és amikor egy valódi gyermeke imádkozik hozzá, akkor a Szentlélek igazolja ennek a hitelességét. A lélek munkája észrevehetetlen ebben. Tehát amellett, hogy a lelkünkkel Istenhez atyaként fordulunk, arra nem vagyunk képesek, hogy tévedhetetlenül felismerjük, vagy erre bármilyen módon ráhangolódjunk, hogy most hogy is van ez a Szentlélek bizonyságtevő munkája. Nem állítom azt, hogy a tapasztalatainkban nem érzékelhetünk dolgokat. A Szentlélek munkálkodik, és egy csomó tapasztalatunk, érzékeink lehetnek, az igéről bizonyságunk, a történésekről bizonyságunk, de a kulcs az, hogy a dolgok azért igazak, mert Isten ezt állítja, és nem azért igazak, mert te valamit úgy érzel. Isten gyönyörködik az emlékeztetésben. Nagyon szép példa erre, amikor azt mondja Ézsaiás, hogy Jeruzsálem kőfalaira őrzőket, angyalokat állítottam, és Istent ezek az angyalok emlékeztetik arra az örök szövetségre, amit ő kötött Izraellel, hogy ő megtartja ezt a várost, és megtartja ezt a népet. És Isten ebben gyönyörködik, és pontosan így gyönyörködik ebben is, ahogy a gyermeki státuszunk hatalmat és alkalmat veszünk, hogy hozzáforduljunk, és ez egy motiváció a hívő számára, hogy megtegyük a mi oldalunkat, hogy odaforduljunk hozzá, ezért mondja a zsidó levél, hogy bármikor bizalommal járulhatunk hívőként a kegyelem királyi széke elé, és meghallgatást találunk. Tehát, hogy megvan nyitva az út, a kárpit meghasadt, és hogy egy közbenjáró van, aki közbenjár értünk, és megnyitotta az utat, és a Szentlélek emellett tesz tanúságot. És Isten ígérete tartalmazza mindazt, amire szükségünk van. És János apostol szerint, ha elfogadjuk Isten bizonyságát a fiával kapcsolatban, akkor tudjuk, hogy örök életünk van, erről beszél az 1 János 5.9.13. És az Isten bizonysága arról a fiúról ugye az igében van leírva. Tehát azt állítom és mondom, hogy a Biblia alapján az üdvbizonyosság egy objektív dolog, és a forrása az evangélium. Ha elfogadjuk Jézus állítást a János 6.47-ben, akkor tudjuk, hogy örök életünk van. És a mennyei állampolgárság az egy kicsit hasonlít, bár a párhuzamokban mindig van egyfajta sántítás, de azért hasonlít a földihez, amennyiben rendelkezünk a földön egy állampolgársággal, akkor van egy igazolványunk, és akkor az benne van, hogy állampolgársága magyar. És igazán ezt nem szükséges méregetnem, most hiszem, vagy nem hiszem. Nem ez a kérdés, hogy úgy alszom, és fölébredek, és akkor most elhiszem, hogy magyar állampolgár. Nem erről van szó. El is hiheted persze, meg mondhatod, hogy érzed. De igazán nem erről szól a dolog. Maga az írás tesz erről tanúságot, ez egy objektív dolog. És a hívő személyi igazolványa az az Isten igéjébe található, tehát nem kell máshova fordulni. És ez objektíven állítja, hogy aki hisz a Messiásban, mint személyes megváltójában, az mennyei állampolgár lett. És az ima alapja ez az üdvbizonyosság. Hogyan imádkozhatnánk másképp valóban hittel, hogy a dolgok megtörténnek és meghallgatásra találnak, ha nem lenne egy objektív alapunk arra, hogy ehhez jogunk van. És akik az úgynevezett belső tanúságtételt keresik, azok bármit persze bármikor találhatnak magukban, mert tele vagyunk érzéssel, gondolattal, mindenfélével, de ez nem erről szól. Ugyanis a Szentléleknek a tanúságtétele itt az Atyának szól, és nem nekünk. Az érzéseink mindig megtévesztőek lesznek, ettől persze lehetnek nagyszerű érzéseink, jó érzéseink, de azt gondolom, hogy nem hívőknek is vannak nagyszerű érzéseik, különösen egy popkoncert után úgy érzik, hogy betöltötte őket a lélek, hogy melyik lélek, nem tudom. Dobos barátom mondta úgy, hogy a beteg gyógyultan távozott a koncert után, mert annyira jól érezte magát, és ez igaz is bizonyos szempontból, de ettől ez nem hívő, ez a beteg. És egy evolúcióról szóló vitában is az ateista is érezheti úgy, hogy neki van igaza, és a hívő is érezheti úgy, hogy neki van igaza az állításaiban, a Föld keletkezésével kapcsolatos nehéz kérdésekről nagyon sok mindent érzünk, és a tudomány nem feltétlenül ad véges választ mindenre. Nekünk a bibliai igékre kell tekintenünk, és az írás a valódi tanúja a Szentlélek felénk végzett munkájának. A lélek munkája az üdvbizonyosságban az igén keresztül történik, és nem érzéseken és belső hangon keresztül. Tehát kizárólag az ő ígéretei alapján, amelyek tévedhetetlenek, és a hibátlan igébe találhatóak, a hibátlanra persze úgy értem, hogy az eredetiek, amikről másolatok készültek, azok voltak hibátlanok, ebbe, amit itt tartotok, ebbe vannak hibák, tehát nem az fordítás az ihletet, a fordítás nem ihletet, a King James Only közösség szokta mondani, hogy egyedül a King James Biblia az ihletet fordítás, persze ez hülyeség, nyilván nem ihletett egy fordítás se, az egy kiváló fordítás, de nem kell ezen vitatkozni. Vannak jó, vannak kevésbé jó, és vannak rossz fordítások, érdemes több fordítást olvasni, de a fordítás nem ihletett. Ihletett az az eredeti, amit a szerző, kettő szerzőségben leírt valamikor, és elég jól fönnmaradtak. Tehát visszatérve, még egyszer, tehát kizárólag az ő ígéretei alapján, amelyek a tévedhetetlen és hibátlan igében találhatóak, lehetünk biztosak abban, hogy az ő gyermekei vagyunk, és ilyen, és csak ilyen bizonyossággal szólíthatjuk Istent atyánknak. Tehát, ha most visszanézzük a kiindulási igét, a Róma 8.16-ot, és akkor ezzel a szemmel ragadjuk ezt meg újra. Ja, köszönöm. Hm? 8, 16, 15, igen. Mert nem kaptátok, a 15-től olvasom, mert nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak a lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abba, atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt. Néhány fordítás úgy próbálja fordítani, hogy a mi lelkünknek, de ez egy helytelen. Ott már oda bejön az a teológia, hogy eleve azt gondolom, hogy ez nekem szól ez a bizonyságtevés, tehát akkor nekem tesz bizonyságot. De nem ezt mondja. Tehát az egyértelmű, és az Károli Klamé jól fordítja, hogy a lelkünkkel együtt tesz bizonyságot valamelyik irányba, és ez az atya. Hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most elszenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelenik, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, mert a teremtett világ hiába valóság alá vett, vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig, nem csak ez pedig, hanem magok a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. És így tovább, nem olvasom fel az egész részt. Tehát itt arról van szó, lezárván, hogy Isten felé, az Atya felé a lélek és a mi lelkünk bizonyságot tesz arról, hogy Isten fiai vagyunk, és az imádságban történik meg. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, mert a Szentlélek munkája, a Szentlélek szolgálataiban a hívő felé megjelenik az ige megelevenítésében. Tehát egy hívő, ha az igét olvassa, miért nem olyan, mint az érzéki ember, vagy a testi ember, ugye Pál beszél erről, aki nem fogja fel ezeket a dolgokat. A nem fogja fel nem azt jelenti, hogy nem érti a leírt szavakat. Tehát elképesztően jó könyveket tudnak írni nem hívő biblia tudósok. Múltkor arról beszélgetünk egy csoportban, hogy olvasnánk-e olyan fordítást, amit nem hívő írt. Ez egy nehéz kérdés. Engem nagyon érdekelne az a fordítás, amit nem hívő professzionális tudósok fordítanak, mert a fordítás az egy szakmai dolog. Tehát ez egy szakmai kérdés elsősorban, hogy valamit jól visszaadjunk. Ugyanakkor mégis van az igének egy olyan koherenciája, amire azt állítja az ige, hogy az érzéki ember ezt nem fogja. Mit nem fog? Hát, hogy elolvassa, és nem érti, hogy Isten őt megvált, ha ő hisz benne. Ezt nem fogja. Nem azt jelenti, hogy nem érti a mondat értelmét. Azt gondolom, hogy sok nem hívő ember sokkal jobban érti a Bibliát, mint sok hívő ember egy megértés szintjén. Tehát nem itt van a különbség. Tehát nem kell azt hinnünk, hogyha nem olvasok a Bibliát, akkor is jobban értjük, mint a nem hívő profi. Abból a szempontból értjük jobban, hogy amikor János azt mondja, hogy nektek kenetetek van a Szentől, és mindent tudtok, hogy hiszitek, hogy Jézus a Krisztus, és ezzel mégiscsak ezzel az egy mustármagnyi kis hittel már sokkal többet hiszünk, mint a legprofibb bibliatudós, aki nem hisz a Bibliába. De a megértés különbség nem abban van, hogy ő nem érti az egészet, és nem tudja a szavakat, vagy nem tud héberül, vagy nem tud görögül, vagy nem tudja a régészetet, vagy a bármit. Tehát ugye nem a tudomány részéről van szó. Értitek? Szóval oda akarok kiukadni, hogy a hívő számára a lélek megeleveníti az igét, tehát adja azt a pluszt, amire azt mondja, hogy neked keneted van a Szenttől, és mindent tudsz. És ez a minden tudás nem arra vonatkozik, hogy egyszerre tudsz héberül, meg nem tudom, meg örögül, meg mindent, hanem tudod, hogy az Isten fia vagy. Ez a tudás tehát nem abban van benne, hogy susog a füledbe, meg a te lelked is neked befele susog, és mikor jól érzed magad, hogy szépen süt a nap, és strandoltál, marha jól, akkor tudod, hogy Isten gyermeke vagy, és mikor meg nem tudom, mi van, rosszul érzed magad, akkor meg már nem is tudod. Nem erről szól. Arról szól, hogy a lélek megeleveníti az igét, és te hiszel, tehát az ő munkája az megjelenik abban, hogy ahogy te kapcsolatba kerülsz az igével, azt elhiszed. És erről szól különben a kenet is, amiből marha nagy fancy dolgok történnek a mozgalmakban, hogy kinek mekkora kenete van, és milyen szintű kenetek vannak, és micsoda kenet volt a dicséreten. Igen, meg a Queen koncerten is nagy kenet volt, tehát, hogy ugye megint az érzésekben az ember mindent képes érezni, de a kenet arról szól, hogy az megeleveníti Isten igéjét. Tehát ezen van az üdvbizonyosság, ebből származik az objektív forrás, úgyhogy ezért helyezünk erre ekkora hangsúlyt, hogy ezt tanulmányozzuk, és ezen növekszünk hitről hitre. Amen.